FM 89,5. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Fazekas István vagyok, drámaíró, református lelkész, az erdélyi gyülekezet vezető lelkipásztora, a mai este házigazdája. A vendégem dr. Adorján Viktor, irodalomtörténész, az irodalomtudományok doktora, színháztudományi szakember. A mai témánk pedig a szakralitás színháza és a színház szakralitása. Vágjunk is tulajdonképpen a dolgok közepébe. Ez a téma egy könyvnek is a címe, amit az Üveghegy kiadó jelentetett meg az ünnepi könyvhétre. Tulajdonképpen ez a könyv utószava egy másik könyvnek, legalábbis így jelöli meg alcímként, a Laboratórium című nagyszabású tanulmányának, amely 2015-ben jelent meg, és hát igazából az az előző könyv egy átfogó és részletes történet és teoretikai feldolgozása Grotowski munkásságának, színház kísérletének, ez a most megjelenő könyv pedig talán még közelebb visz bennünket ehhez a témához, magához a tragédia költészet vagy tragédia játék forrásvidékéhez. Hogyan is jutunk ide, és Grotowski hogyan jutott ide, mit is kell nekünk tudni Grotowskiról? Tehát, hogyha valaki meghallja ezt a nevet, mi az a legfontosabb néhány dolog, amit illik róla tudni?
Elsősorban azt, hogy ő egy lengyel rendező, Jiří Grotowski, 33-ban született, és század utolsó évébe halt meg. Nevéhez köthető a 20. század nagy színházi forradalmainak, nagy színházi megújulásainak a legutolsó fázisa, ugye Stanislavski tartják az elsőnek, Brechtet a másodiknak, és Grotowski a harmadik, aki nem csak újításokat hozott a színháznak, hanem a színház színjátszás egész természetét, a gyökereitől kezdve megváltoztatta. Őneki több alkotói korszaka volt, 59-ben ő volt Lengyelország legfiatalabb színházigazgatója és rendezője, és attól kezdve ott kezdődtek a kutatások. A színházi kutatásai körülbelül 1970 tájékán véget értek, és utána már a személyiség fejlődésének és a játék tevékenységnek a kapcsolatait és ennek különböző változatait kutatta. Sokáig Lengyelországban, aztán emigrált az USA-ba, mikor volt ez a Jaruzelszki féle hatalomátvétel 80-ban. Hát onnan aztán persze különböző expedíciókon is részt vett. Nem igazán néprajzi, de nevezhetjük néprajzi kutatásoknak is. Előbb említett könyv, ez a Laboratórium című könyv, ezeket a kutatásokat részletezi, mi a célja, az egyes irányvonala a különböző kutatásainak, és hogy aztán ez hova futott ki élete végén. Na most engem, lévén színházi ember voltam, most is ugye színháztudománnyal foglalkozom, kutatásokból a színházi kutatások érdekeltek a legjobban. A teljes kép felrajzolása után, a laboratórium megírása után ezzel a szűkebb területtel kezdtem el foglalkozni, és itt mélyebbre menni. Kiinduló pontja, hogy ők már 1959-ben, de aztán a későbbi évek során is többször lenyilatkozta őt a színművészetnek az az ága, vagy az a korszaka érdekli különösen, amikor a színháznak még nem csak esztétikai dimenziói voltak. Hát ugye ebből két kérdés származik azonnal, vagy számomra ez származott. Az egyik az, hogy mik ezek a bizonyos nem esztétikai dimenziók, másrészt hol lehet ezeket keresni, tehát a színháznak melyik korszakára gondolt. És hát ennek a nyomán kezdtem el időbe visszafelé nézegetni. Hát nyilván azért így, mert ha elkezdem az őskorba, akkor ott azonnal találok egy rituális játékfajtát, ami azért viszont nem biztos, hogy színháznak tekinthető egyelőre. Tehát azt a kort kerestem, ami megfelelhet annak, hogy már színház a színház, de még rituális, szakrális dimenziói is vannak. Ezt találtam meg a szakrális görög tragédia játék kezdeteinél, születésénél és virágkorában.
Tanár úr szándékoltan ugye tragédia játékot mond, igen, és nem tragédia költészetet. Hogyha a kettő között teszünk egy kis különbséget, talán arra is választ adunk, hogy mi az, amikor esztétikai, és mi az, ami a nem esztétikai.
Innen is meg lehet közelíteni. A különbségtétel mindenképpen indokolt, és én nem is kis különbséget tennék a kettő között. A különbség ugyanis abban áll, hogy tragédia játék idején, bár annak is volt szövege természetszerűen, de az a szöveg az szolgálta a játékot. Elsődleges mediális helyzetben a játék volt, aminek csak egy része volt a szöveg. Most az, amit ugye itt az egyik fejezet, illetve a könyvnek az első részének az a cím, hogy Melpomené meghal, pontosan arra a pillanatra utal, amikor a szöveg elsődleges mediális helyzetbe kerül, a színház pedig másodlagos médiummá válik. Az a feladata a színjátéknak, hogy a drámát eljátsza a közönségnek.
Igen.
Adja tovább.
Egy pillanatra itt tegyük akkor hozzá, ugye, hogy hogyan kerül a csizma az asztalra, tehát hogy Grotowskihoz hogyan is köthető ez. Ugye Grotowski az úgynevezett szegény színházat hirdeti meg, igen, ami gyakorlatilag ugye azt jelenti, hogy mondjuk így milyen profánul, hogy lecsupaszítja ugye a színházat és az esztétikájától, és alapvetően ugye a játékra helyezi fő hangsúlyt. És ugye most arra a vidékre megyünk, ahol ez volt még az elsődleges.
Egy picit, ha pontosíthatnám, tehát a szegény színház fogalom, vagy egy színjáték típusnak a neve, az elsősorban arra utal a játék, nem csak, hogy a játék válik hangsúlyossá, hanem a játéknak lehetőleg minden mozzanata a színészből vezetődjön le. Ezért ők szépen elhagyogatták a kísérleteik során a gépzenét, az élőzenét, a különböző koreográfiákat. Ettől nem szegény lett igazándiból a színház, csak a színészből vezetődtek le ezek a hatások. Sokszor még a világítási effektusok is a színész teste által szabályzódtak. Ez a dolognak a esztétikai része. Nem esztétikai része pedig az, ugye, hogy őt az érdekelte, hogy hogyan működik egy olyan színház, aminek nem csak esztétikai dimenziói vannak. Ő ezt kereste, és gyakorlatilag megtalálta. Ebből lett egy rituális színház, vagy egy színházi rítus alakult ki, ami aztán összekapcsolódott a stilisztikai, tehát a esztétikai dimenziókkal, így a szegény színház elnevezés alatt nem csak ezt az esztétikai rendszert értjük, hanem azt is, hogy ez a színházi rétusnak egy változata, vagy egy fajtája. Na most úgy van köze az ógörög tragédiajátékhoz, hogy ott ugyanazokat a jellemzőket lehet megtalálni, mint a Grotowski szegény színházában, legalábbis hát a fő jellegzetességeket, miközben ezek tulajdonképpen 2001 néhány száz éven keresztül ezek le voltak fedve. El voltak fedve. Pontosan abból eredően, hogy ugye Melpomené meghalt, és az irodalom került, a dráma irodalom került elsődleges mediális helyzetbe, nem pedig a színjáték maga volt elsődleges médium. Ez fette le évszázadokon át ezt a rítus funkciót, És tulajdonképpen Grotowski felfedezése az lényegében abban állt, hogy visszaszerezte a színháznak ezt az elsődleges mediális helyzetét és ezt a szertartásszerűséget.
Tegyük ezt közérthetőbbé, ugye amikor azt mondjuk, hogy Melpomené meghalt,
igen.
Ugye igazából ez egy szimbolikus fogalom,
igen.
Ugye, amivel azt jelzi tanár úr, hogy tulajdonképpen ugye van egy olyan időszaka a görög színjátszásnak, görög tragédia játék, igen. Amikor nem az esztétikai szempontok az elsődlegesek, hanem a rituális szempont. Magából, a rítusból nő ki a színpadi cselekmény, tulajdonképpen maga a rítus, egyfajta szakrális cselekmény is.
Így van, tulajdonképpen. Ugye, tulajdonképpen
hogyha nagyon leegyszerűsítem.
Ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor erről
ezt követően pedig, és gyakorlatilag ugye ez itt nem más, mint igazából az, amit tragédia költészetnek hívunk meg, amit így tanítanak, ez be is fejeződik igazából Euripidész utolsó drámáival. Balkánsnők az utolsó darab, amit megírt, itt vége, és innentől kezdve a színház történetnek egy új korszaka, egy teljesen más értelmű korszaka következik el, ahol az esztétikai szempontok lesznek dominánsak, úgy a szövegben, mint a színpadon. Jól értem?
Tulajdonképpen jól. Ez a korszak, ez Thália korszaka. Ugye a görögök ezt a két múzsát rendelték a színjátékhoz. Az egyik volt Thália, aki a komédiákért és szatírjátékokért, más irodalmi műfajok iránt is érdeklődött, illetve ezekért volt a felelős. Melpomené viszont kifejezetten tragédia játszásnak volt a múzsája. Azért is jelképes ez a cím, hogy Melpomené meghalt, mert ez jelzi, hogy onnantól egy teljesen más korszak következett, és tartott aztán több mint két évezeden keresztül.
Tanár úr, az ön munkáját úgy jellemzik egyébként, különösen a korábbit, hiszen ez még ugye nem ment meg. Grotowskivel kapcsolatos kutatásait, ugye ezt az első könyvét, hogy igazából a semmiből teremtette meg a magyar Grotowski recepciót.
Majdnem a semmiből, mert hát azért voltak Pályi András nevét ilyenkor mindig meg kell említeni például, aki nagyon-nagyon nagy mértékben járult ahhoz hozzá, hogy Grotowski nevét Magyarországon egyáltalán hallani lehessen. De voltak még sokan mások is. Talán én teremtettem meg, annyiban helytálló lehet, hogy a legnagyobb terjedelmet a legtöbb részletre kiterjedően egyrészt a történeti részt, tehát a tények ismeretét, másrészt pedig a teoretikai folyamatnak a megvilágítását. Ezt azért ennyire részletesen eddig nem tette meg más.
Igen.
És ennél fogva aztán rettentő sok félreértést és tévhitet tudhatott eloszlatni ez a könyv.
Jelentős és hatalmas színház és dráma elméleti munka, amit ugye ön elvégzett, és hát nyilván ugye amiről most beszélgetünk, az alapvetően ennek a konklúziója, vagy a konklúziójának egy része. Most ahhoz, hogy egy konklúziót az ember levonjon, azért nagyon alapos kutatások kellenek, és ugye az eredethez is vissza kell tudnunk menni, primér forrásokhoz. És hát azért ez elég nehézkes azért, hiszen a görög tragédia költészetből is hát nagyon töredékesen maradtak fent művek, és az, hogy akkoriban mi és hogyan történhetett, igazából csak következtetni tudjuk. De a rendelkezésünkre állnak úgymond jelentős anyagok. Mi kellett ehhez, hogy ezt a kutató munkát elvégezze, melyek a legalapvetőbb forrásaink?
Grotowski is mondja, hogy a felfedezéseink messze mögöttünk vannak, és oda kell visszatérni, fejteni bizonyos szálakat. Hát ugye már maga, ha azt veszük, a tragédia eredetét is többféle forrásból származtatják, és ezek közül csak az egyik bizonyos Ditrombusz énekek, amit aztán ugye Dionysos tiszteletére énekeltek, s hogy abból nőtte volna ki magát ez a dolog. Az egyetlen lehetőség az volt, hogy a kor történeti ismeretei mellett korabeli görög vallásnak a ismerete is meglegyen. Meglegyen továbbá folyamata és a jelentősége az írásbeliség elterjedésének, ami ekkoriban zárul le, ez ugye a 5. század időszámításunk előtti 5. század vége felé látható, következik be már, hogy a befejeződése. Igen. Az írásbeliségnek. Aztán nagyon fontos volt számomra az a morálnak, és a morál állapotának, és a morál fejlődésének és alakulásának ebbe az időszakba történő végigkísérése. Szóval nagyon-nagyon szerteágazó dolgok voltak ezek, és ebből kikövetkeztethető volt, lett egy reális helyzetkép. Hogyan született a tragédia, és hogy ért el a virágkorát a tragédia játszás, ami szakrális antik tragédia volt.
Miért fontos az, hogy ma a színház szakralitását újra felfedezzük? Nincs a mai színháznak egyébként szakralitása?
Én úgy látom, hogy nincs. Látva Grotowskynak az utolsó produkcióját, hál' Istennek többször sikerült élőben látnom, találkozva magyar színházak vagy alternatív társulatok produkcióival, én azt tudom mondani, hogy legfeljebb próbálkozások vannak arra, hogy ez a szakralitás valahogyan létrejöjjön. De ami ennél fontosabb, mert ugye itt a szakralitás esetében könnyen arra gondolhatunk, hogy ez valamilyen vallási ügy. Mm-hmm. Nem. Nem vallási ügy, ez az is. Tulajdonképpen az eredeténél fogva az. De valójában a színháznak a társadalmi funkciójára utal ez manapság inkább már. Most abban nem menjünk bele, hogy a korai görögségbe az istenek hite, pontosabban nem is hite, mert görögök nem hittek az istenekbe, hanem tudták, hogy azok vannak. Manapság a transzcendenssel való kapcsolat, ez teljesen megváltozott számunkra, pontosan a morális helyzet változás, társadalmi változásából adódóan. És ehhez a társadalmi berendezkedéshez kell megtalálni azt a fajta színjátékot, ami lehetővé teszi jelenkor számára, jelenkor embere számára a transzcendenssel való kapcsolat. A lépést, kapcsolatteremtést. Tehát a színház funkciója az, ami miatt ezt meg kell találnunk, a színház társadalmi funkciója, amiről gyakorlatilag manapság nem esik szó. Igen. Egyáltalán. Csak esztétikai tényezői vannak a mai színház világának, ezért fontos az, hogy rávilágítson, rámutasson arra, hogy hát bizony azért a dolognak a lelke azért az ebben van, a funkciójában.
Ilyen módon akár normateremtő is lehet a színház?
Manapság igen, de mondom, a társadalmi átrendeződésnek köszönhetően nem feltétlen társadalmi normákat tud átrendezni, hanem kinek a saját belső normáit és ahhoz képesti életvitelét tudja összevetni. Természetesen, hogyha ez elég nagy számú ember esetében megtörténik, lehetőleg nem is egyszer, hanem rendszeresen, akkor nyilvánvalóan a társadalmi norma is változik, de nem direktbe a társadalmi normát változtatja meg, mint tették azt annak idején a hajdani görögök.
A mai vendégem dr. Adorján Viktor, irodalomtörténész, az irodalomtudományok doktora, színháztudományi szakember volt, akivel a Szakralitás színháza és a színház szakralitása című témáról és kutatásról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Fazekas István, drámaíró, református lelkész, az Erdély gyülekezet vezető lelkipásztora. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik. A Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
Egy óra van, rövid.